Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm dr. Téglás Pétert a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Hát nagyon izgulok, mert azért ritkán szoktad azt mondani egy-egy felvétel előtt, hogy most nagyon szedjük össze magunkat, és nem tudom, hogy miről lesz szó, de vélhetőleg egy nagy formátumú könyvről vagy filmről.
Én úgy gondolom, hogy ez a minősítés tökéletesen helytálló, nagy formátumú dologról van szó, nagy formátuműről van szó. Simon Sebag Montefiore, Vöröslő ég a Don felett. Ugye mi egy korábbi ismertetőnkben foglalkoztunk Simon Sebag Montefiore-val, aki viszonylag fiatalkora ellenére páratlan életművel rendelkezik, alapvetően az orosz történelemmel foglalkozik, alapvetően a modernkori orosz történelemmel foglalkozik, kivéve amikor a középkori orosz történelemmel foglalkozik, és ugye mondjuk a Romanovoknak az életpályáját írja le, vagy például mondjuk Jeruzsálem, aminek hát mondjuk ilyen szempontból közvetlen összefüggése Oroszországgal nincsen, Jeruzsálem városának teljes történetét az ókortól napjai írja meg, tehát egy páratlanul tehetséges, nagyon érdekes író. Na most ugye ő angol, de ugye mindig meg szokták kérdezni, hogy hát akkor miért van ilyen latinos hangzású neve. Egy szefárd zsidó családnak a leszármazottja, ahol hát óriási tudósok, vallástudósok, politikusok voltak a családban, hát föltehetően azért ezek a tehetségek és ezek a képességek, ezek öröklődhettek, és innen ered ez a páratlan életmű. Ugye ő alapvetően történész, és valóban azon történészek közé tartozik, akik a 90-es években a volt Szovjetunió területén végeztek nagyon alapos kutatást, sőt éveken keresztül ő ott tartózkodott, és nem csak a dokumentumokat tárta föl, hanem ugye személyes interjúkat, az úgynevezett oral historit is művelte, és hát olyan páratlan élmény anyaghoz jutott, amelyre hát csak azt tudom mondani, hogy páratlan. Na most nem csak a dokumentációja, hanem valóban a túlélők, a sztálini kor túlélői, a II. Világháború túlélői, egyáltalán a Szovjetunió túlélői szólaltak meg, a legmagasabb rangú személyek, vagy a legmagasabb rangú személyeknek a leszármazói emlékeztek meg ugye a múltról. Hát egy kicsit szárazabb, tudományosabb stílusban írta meg ezeket a nagy lélegzetű munkákat, amellyel kapcsolatban ugye a kevésbé figyelmes olvasó hihette, hogy hát ez egy történész, hát ugye ő neki ez a stílusa. Na most ehhez képest ugye megírta a Szásenyka című művet, amely kapcsán ugye csak annyit tudunk Magyarországon, hogy ez egy trilógia. Páratlanul színes, elképesztően színes. Szinte nem lehet ráismerni, hogy ezt a regényt az a történész írta, aki mondjuk például a Vörös cár udvara című Sztálinról szóló hatalmas monográfiát megírta. Tehát annyira lenyűgöző, annyira fordulatos mű, amely a fantázia szülte, mert ezek a személyek, akik itt szerepelnek, természetesen a történelmi személyek valóságosak, Sztálin és az udvartartása, és a többi, de maguk a főhősök kitaláltak. De, hogy az egyik szavamat a másikba öltsem, mégsem kitaláltak, mert ezekben a személyes interjúkban ő olyan emberi sorsokat fedezett föl, amelyeket más név alatt lényegében megírt az írói fantáziájával kiegészítve, kiszínesítve megírta, és hát frenetikus sikert aratott. Tehát a Szásenyka Magyarországon is frenetikus sikert aratott. Miről van szó? Hát ugye három jól elkülönülő rész, amelyből annak idején, meg kell mondjam, most így utólag önbírálatot gyakorlok, talán a legkevésbé érdekes részt ismertettük, hisz az első rész Szásenyka, az ifjú, fiatal zsidó lány, aki azon kiváltságosok közé tartozik, akiknek az édesapja Szentpétervárra költözhetett, mert hát ugye letelepedési zónák voltak a zsidók számára Oroszországban, de ő, az ő apja ez alól kivétel volt, és borzalmasan meggazdagodott. Hatalmas gazdagságot, címeket, rangokat szerzett, és a Szásenyka egy rossz családi hatás következtében a bolsevikok oldalára csúszott, olyannyira, hogy Leninnek volt a titkárnője, tehát a Lenin titkárságán dolgozott. A mű második része már a sztálini időkkel foglalkozik, 30-as évek vége, amikor a Szásenyka Zenka és az ő férje nagyon-nagyon magas rangban tevékenykedik. Szásenyka annyira jól igazodik ez a paranoiás sztálini korhoz, hihetetlenül intelligens nőről van szó, és egyébként rendkívül szép is, annyira jól igazodik, hogy Sztálin személyes kedvencévé válik, és azt mondja, hogy a szovjet nő prototípusát látja ebben az asszonyban. Tehát ők egy luxus életmódot folytatnak. A férj egy gyanús munkakörben dolgozik, nem nagyon dicsekszik vele, a feleség is aggódva figyeli a férjét, mert időnként halálfáradtan és véres ruházatban tér haza. Hát én úgy gondolom, hogy elég könnyen kitalálható, hogy melyik szervnél dolgozhatott és milyen munkát kellett végeznie. Egyébként nem egy rossz ember. Hát ugye nyilván a kor követelménynek igazodik. A Szásenyka is olyan népszerű és olyan ismert lesz, hogy valóban egy luxus életmódot élnek abban a társadalomban, ahol a 99% borzalmasan szegény, és alig jutnak hozzá a legalapvetőbb létszükségletekhez.
Folytatjuk hamarosan dr. Téglás Péter ajánlóját, melyben Simon Sebag Montefiore könyveiről mesél nekünk. Egy picit én is megkavarodtam. A könyv, amiről majd a valódi ismertető szól, Vöröslő ég a dón felett, ám ennek előzményeként egy nagyon-nagyon nagy sikerű könyvről mesél most nekünk a Szásenyka trilógiáról. Maradjanak velük, hiszen egy nagyon nagy formátumú könyvről és történetről van szó.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai ajánló rovatunkat Simon Sebag Montefiore könyveivel, mondhatni, Vöröslő ég a dón felett, az eredeti mű, aminek ismertetőjének előzményeként ugyanezen írótól egy nagyon nagy sikerű, nagyon könnyen fogyasztható és végtelen sikeres könyvről mesél nekünk dr. Téglás Péter, a Szásenyka, amely szintén egy trilógia. Na most itt előttem ülsz, és ezek a könyvek ott vannak előtted, nagy lélegzetű könyvekről van szó, és azt mondtad, hogy olyan sokan olvasták el, akikről azt sem gondoltad, hogy egyáltalán rövidebb könyvet is elolvasnak, ez már fémjelzi, hogy itt azért nagyon-nagyon érdekes könyvekről van szó.
Valóban, hát egészen varázslatos történetekről van szó. Na most ugye a trilógiából én két könyvet tartok a kezembe, a Szásenykát, illetőleg a Vöröslő ég a dón felett, mert magyarul egyelőre csak ez a két mű jelent meg. A 10-es években írta egyébként a szerző, én nagyon bízom benne, hogy az Alexandra könyvkiadó mi hamarabb megjelenteti ennek a trilógiának az utolsó kötetét is, hogy ami egyébként nem tudom, hogy miről fog szólni, hisz nem érhető el magyar nyelven az interneten. Na most a lényege az, hogy ugye ez a kiváltságos szovjet arisztokrata hölgy elkövet egy rettenetes hibát. Tehát ő annyira közel áll ugye a diktátorhoz, hogy valóban mindent megkap, amit abban az időszakban meg lehet kapni. Elkövet egy rettenetes hibát, mert beleszeret egy Benya Golden nevezetű íróba, zsidó származású íróba, is ennek jelentősége van, a nagyon férfias és egyébként őt nagyon szerető férje mellett. Na most ez egy olyan heves szerelem, és ennek olyan heves testi vonzata is van, hogy ők egy szállodai szobába vonulnak el rendre ezzel a férfivel, megfeledkezvén arról, amit hát őnekik aztán igazán kellene tudni, hogy itt mindent és mindenkit figyelnek. Tehát a légyottyaik gyönyörű szépen dokumentálva vannak, sőt, hangfelvétel készül róla. A hangfelvétel eljut természetesen Szásenyka férjéhez, és eljut Periához, aki rögtön Sztálinhoz továbbítja. Azonnal az egész család kiesik a kegyekből, Sztálin örjönk, és gyakorlatilag halálra ítélteti a házaspárt. És ugye itt kapcsolódunk majd a trilógia második részéhez, mert ugye a házaspárnak van két gyönyörű gyereke, akik hát ebben a luxusban nőtek föl. Hát ezek még nagyon fiatalok. És az egy külön történet, hát most arra valóban nincs idő, hogy hogyan sikerül megmenteni a két gyereket, és nem rakják be valami szörnyűséges szovjet árvaházba. Őket más családok gyorsan adoptálják, ez sikerül a baráti körnek úgy megszervezni, hogy ne tűnjön föl a Sztálin környezetének. Na most a Benya Golden, őt is idézőjelben be bíróság elé állítják. Hát ugye én még kimondani sem szeretem ezt a szót, hogy bíróság. Ugye az Urich nevezetű vérbíró jár el ezekben az ügyekben, hát ő egy valóságos személy, egy részeges disznó, most elnézést, egy kicsit elragadtattam magamat, aki minden aljas parancsot végrehajt, hát ő a nagy koncepciós pereknek a bírája, ugye a 30-as években a Szovjetunióban. Természetesen halálra ítél mindenkit, hisz ez az elvárás a diktátor részéről. A Benya Golden, és most rátérünk a Vöröslőjég a Don felett, az utolsó pillanatban némi jó indulattal, nem a bíró jó indulatából, egy másik szereplő jó indulatából a halálbüntetést átváltoztatják és elviszik a gulágra. Hát most ugye azt azért tényleg el kell dönteni, hogy a korabeli Szovjetunióban melyik lehetett a jobb, egy azonnali halál, vagy pedig a gulágnak a rettenetes, de elmondhatatlan borzalmai. És ugye ez a Benya Golden, aki Spanyolországot megjárta, és egyébként egész Szovjetunió szerte népszerű volt az ottani beszámolóiról, újságcikkeiről, novelláiról, írásairól, ez a Benya Golden, ez a moszkvai, némileg elkényeztetett író, hát borzalmas körülmények közé kerül. És hogy most szerencséje vagy szerencsétlensége, hogy kitör a második világháború, ugye 1941. június 22-én kitör a második világháború, és ez megint csak egy történelmi tény, hogy a gulágon raboskodó személyek egy részét ugye a rettenetes nagy emberveszteség pótlására kihozzák ezekből a lágerekből, és bevetik a fronton. Na most úgy vetik be ezeket a szerencsétleneket a fronton, hogy a túlélésnek szinte nulla esélye van. Tehát fegyvert nem kapnak, ráhajtják őket az aknamezőre, és a Benya Golden, akit hát nem végeztek ki a Szásenykával fönnálló szerelme ellenére, is egy ilyen alakulatba kerül be, még az is talán a szerencséjük, hogy egy konkrét katonai feladatot kapnak. 1942 nyaráról van szó, amikor ugye a Moszkva felszabadítása után Sztálin hiszi azt, hogy most azért valamennyire a győzelem és a siker fölcsillan előtte, de korán sem, mert 1942-ben a németek egymás után aratják a fantasztikus győzelmeiket, és ugye ez az időszak, amikor délre vonulnak, és megkezdik később Sztálingrádnak az ostromát. Na most 1942 nyarán nagyon rosszul áll a szénája a szovjet hadseregnek, és ebben az időszakban játszódik maga a regény. Egy olyan titkos megbízásra küldik el Benya Goldent és az ő csapatát. És ebben a csapatban köztörvényes bűnözők vannak. És ebben a csapatban kozákok vannak. Doni kozákok vannak, akik, hát ugye hozzászoktak ehhez a sanyarú életmódhoz, hát mindenek előtt ugye lovagolni kell. Hát a moszkvai ficsúr elképzelhető, hogy hogyan tudott lovagolni, és hogyan röhögtek rajta a kozák társai, hogy hát hogy kapaszkodik föl a lóra, de lényeg, hogy megtanult. Kemény ember volt, és végül is megtanult, úgyhogy kivívta ezeknek az egyébként szőrös szívű embereknek is az elismerését. Na most maga a történet hihetetlenül véres. Borzalmas fordulatai vannak. Lényeg az, hogy a küldetést hatalmas szerencsével végrehajtják, és végül Benya Golden kegyelmet kap, ami nagyon-nagyon ritkán fordul elő, kegyelmet kap, és még a kérését is teljesítik, hogy hát hogy akarja további életét folytatni. Úgy akarja folytatni, hogy egy középiskolában irodalmat akar tanítani, és ezt a kérését teljesítik. És ugye visszatérve a Szásenyka című könyvre, ugye, hogyha először elolvassuk a Szásenykát, onnan tudjuk, hogy a Benya Golden igenis él, mert ő az, aki aztán az unokákkal, ugye a Szásenyka gyermekeivel már felnőttként találkozik, és meg tudnak emlékezni a szüleiről, mert Benya Golden a gyerekekkel ellentétben ismerte az ő szüleiket.
Nagyon kalandos. Simon Sebag Montefiore, nagyon nagy sikerű író, műveiről mesél nekünk dr. Téglás Péter, Vöröslő ég a Don felett című könyv, amely a trilógia középső alkotása. Ez mai témánk, zene után folytatjuk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánlót, amely Simon Sebag Montefiore trilógiájáról szól. Egész konkrétan most a második műről, hiszen a harmadik még nem is jelent meg Magyarországon, mesél nekünk dr. Téglás Péter. Bennem egy picit megkavarodott, ugye itt a történetben ott tartottunk, hogy Szásenyka férje, szép gyerekek, ugye Sztálin rájön, hogy viszonya van evel a zsidó íróval, aki hát egy Moszkvában szintén nagyon jó körülmények között él, és akkor ugye a gyermekeket adoptálják, hogy nehogy véletlen ugye moszkvai áruházba kerüljenek, és tudjuk, hogy mi történik a szeretővel. Ugye az alakulatban, hát egy csodával határos módon életben marad, és középiskolába kegyelmet kap, és középiskolában taníthat. Ugye a sztálini érában ez egy nagyon ritka dolog, de mi történt Szásenykával és a férjel? Őket kivégezték? Ott egy picit én elvesztettem a fonalat.
Na most tökéletesen értem a zavart, mert annyira szövevényes a történet, hogy valóban nagyon tövéről hegyére kell tudni elmagyarázni, hogy követhetőek legyenek ezek az életsorsok. Természetesen a házaspárt Szásenykát és a férjét halálra ítélik, azért emlegettem az Ulrich bírót, aki hát ugye minden aljas parancsot végrehajt, és a férjet azonnal kivégzik, az asszonynak egy rettenetes halála van. Tehát egy olyan rettenetes halála van, ami egyébként elborzasztja még a korabeli NKVD-s tiszteket is, mert a gulágon egy részek banda nekiáll és megöli ezt az asszony, de most én a részletekben nem bocsátkozom, már csak az idő hiánya miatt is, meg tényleg annyira rettenetes, vagy hát olvass el mindenki, akit ez a dolog érdekel, tehát ők meghalnak. És az egyik barátjuk, aki egyébként nagyon felemás szerepet játszik, mert a saját életét is menti, ugye az ő barátjuk, működik közre abban, hogy a két gyerek, a fiú és a lány ne kerüljön árvaházba, nagyon titkos, nagyon konspiratív módon kimenti Moszkvából őket, Grúziába juttatja, és adoptáltatja a fiút egy kozák paraszt családdal, a lányt pedig egy odesszai zsidó értelmiségi családba sikerül beültetni, és mindkét gyerek tulajdonképpen egy nagyon normális emberi módon éli meg a felnőtt kort, a fiúból orvos lesz, a nő is tanul, és azok közé tartozik, és itt jön a Szásenykának a harmadik része, már a 90-es évek Oroszországa, amikor nagyon-nagyon mindkettő, a fiú és a lány is boldogul Oroszországban, és fölmerül a túlélő leányban, hogy meg kellene keresni a felmenőit. Mi történt a Szásenykával és a férjével? Mi történt az ő szüleivel, akikre nagyon halványan emlékszik? Tehát még a nevüket se tudja, de nagyon halványan emlékszik, és ugye ez a jelenet, ez a szál a történetnek rettenetesen jellemző a 90-es évek Oroszországára, hisz emberek százezrei keresték a fölmenőiket, akikkel nem tudták, hogy mi történt. Tehát ugye innen ered ez a féle hevülete az írónak, és hát ez a páratlan siker, amit ugye ezzel kapcsolatban elért, mert nagyon-nagyon sok embernek a sorsát jelenítette meg a Szásenyka gyermekeinek igyekezetében. Na most ugye a csábító, a férfi, aki hát ugye a házaspárral ellentétben nem végzik ki, a gulágra kerül, utána ebbe a büntető szakaszba ültetik be, még azt is túléli, és nem csak, hogy túléli, hanem akkora óriási szerencséje van, hogy megkegyelmeznek, és hát ugye egy középiskolai tanárként éri meg a Szovjetunió összeomlását, már öreg emberként éli meg a Szovjetunió összeomlását, és ő az, aki végül is valamilyen módon az emlékek szintjén össze tudja kapcsolni a Szásenyka szüleit a gyermekekkel. Van egy másik titkos szála, egy Szatinov nevezetű marsal, akinek egy egészen sajátos szerepe van itt a Szásenykáik történetében, aki háttérből irányítja és segíti ezeket a gyerekeket, az ő segítsége nélkül nyilván elmerülnének ebben a rettenetes szörnyű szovjet mocsárban. Tehát kapunk olyan történetet, ami egyébként tökéletesen érthetővé válik, tehát ez nincs túl bonyolítva, nem él azzal a módszerrel az író, amivel mondjuk például az általunk sokat emlegett Maria Vargas Llosa, hogy különböző idősíkokon mozog, tehát ugrál a különböző idősíkok között, akár azonos fejezeten belül is. Itt Montefiore nagyon szigorúan betartja az időrendet, tökéletesen követhetőek az események, és követhetőek az egyes emberi sorsok, az egyes emberi sorsoknak az egymáshoz kapcsolódása és végkifejlete.
Engem az érdekelne, hogy a középiskolai tanárrá vedlett szerető, ő tudja-e, hogy ezek a gyerekek kik?
Természetesen tudja. Hogy ne tudná. De ő ugye nagyon hosszú időn keresztül azáltal, hogy a gulágon enyhén szólva el van foglalva, nem tud arról, hogy ezek a gyerekek túlélték ezeket a szörnyűséges sztálini kort. Ő a 90-es években tudja meg, hogy ezek a gyerekek kicsodák, és hogy milyen sorsuk volt ő nekik, és kinek köszönhetik azt, hogy túlélték ezt a borzalmas emberírtást.
Hihetetlen, hogy tehát valahol minden család egy élő szervezet, egy szövet, és hogy ez nem véletlen, hogy mindenki kíváncsi a gyökerei. Egy idő múlva mindenki nagyon kíváncsi a gyökereire, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy pont ez adhatta a nagy-nagy sikerét ennek a könyvnek, nyilván az író zsenialitásán túl, hogy ennyi embert megszólított ezzel a történetkereséssel, gyökérkereséssel. Nagyon köszönjük az ajánlót, ne feledjék Simon Sebag Montefiore, Szásanyka, illetve a második mű címe Vöröslő ég a domb felett, és hát kíváncsian várjuk majd a harmadik részét a trilógiának. Miről fog szólni, tudjuk-e?
Én nem tudom. Angol nyelven rövid ismertetők vannak róla. Föltételezem, hogy a 10-es évek közepetáján szintén elkészült, és nagyon bízom az Alexandra kiadóban, hogy mi hamarabb megjelenteti magyarul is.
Nagyon köszönjük dr. Téglás Péternek a mai ajánlót.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, a történet rendkívül izgalmas, nagyon szövevényes. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.